Nagyon köszönöm a remek és nagyon meggondolkodtató előadást. Kérem mind a két előadót, hogy fáradjanak ki és az elnöki asztalnál foglaljanak helyet, mert most a szembenézés pillanata következik. Az akadémiai tudományos vitaüléseken az a szokás, hogy hozzászólásokra, kérdésekre is van mód. És azt gondoltuk, hogy kipróbáljuk mi volna, hogyha a mai előadások után is egy rövid szekciót beiktatnánk, csupán néhány percre gondolunk, de arra biztatjuk a tisztelt közönséget, hogyha kérdésük, észrevételük, kiegészítésük, megjegyzésük volna, ne tartsák magukban, hanem közvetlenül és személyesen az előadókat szólítsák meg ezekkel. Kérem, hogy jelentkezzenek szólásra, mikrofont is tudunk biztosítani, nagyon szívesen válaszolnánk néhány felvetődő kérdésekre, parancsoljon.
Bátran lehet jelentkezni, nem ciki. Van ám két mikrofon is. Köszönöm, hogy csak néhány perc lesz, mert már a szellemi táplálék után egy másfajta meghívás is lenne majd, azt a végén mondom.
Természetesen mi sem kívánjuk, nem kívánunk bottal kiverni a stadionot. Tehát amennyiben valóban erős szóláskényszer nem mutatkozik a közönség részéről, akkor erőszakoskodni nem kívánok. De ott látok.
Van egy kérdés. Egy pillanat, adom a mikrofont.
Köszönöm szépen. Köszönöm a mikrofont és a lehetőséget. Az egybegyúlt diákság és a kollégák nevében meg szeretnénk köszönni ezeket a tanulságos és nagyon tartalmas előadásokat. Szerintem azért nagyon fontos, hogy a gyerekek ilyeneket is halljanak a középiskolai feldolgozás mellett, mert nyilván akik itt most jelen vannak, azok számára ez olyan meghatározó élmény lesz, ami utat mutat az alapos és igényes gondolkodás és szövegfeldolgozás irányába. Erre törekszünk a középiskolában is, törekszünk nem bottal kiverni belőlük az isteni ágot, de versek írásával is próbálkozunk, vagy próbálkoznak, és nagyon kreatívan szoktak előhozakodni az alkotásaikkal, vagy kreatív alkotásokkal állnak elő. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezeket a gyerekek számára is, és a mi számunkra is gondolatébresztő és nagyszerű, tartalmas előadásokat. Segíti a mi munkánkat is, hogyha látják a gyerekek, hogy van még hová magasabbra jutni a bölcsészkedésben, és szerintem elgondolkodhatnak rajta, hogy érdemes ilyesmivel foglalkozni, ilyen aprólékos, finom, míves szépségekkel, amiket a költészet ad nekünk, és különösen Arany János életműve. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük! Köszönöm a kedves visszajelzést, azt mondhatom, hogy pontosan ez volt a szándékunk, hogyha így sikerült, tényleg hallatlan örömünkkel van. Parancsoljon!
Hát én Dávid Házi Péternek külön köszönöm, és szeretnék vigasztaló szavakat mondani a végére. Hát matekos osztály, elég elvadultak, és a tolt is fikázta az egyik. Porfika fentő és a többi fikázta. És ráadásul ez február 28-ai, mondjuk nem március 2-ai fiatalember, de azért halak szülött, és hát rossz néven vettem. És mondtam neki, hogy jó van, úgyis a feladat az, hogy legalább egy toldinyi szakaszt írjunk. És hogyha te ennyire szidod, akkor légy szíves. Erre következő alkalomra 28 szakaszos, zseniális szöveget írt, és akkor azt mondtam neki, hogy mostantól kezdve szíthatod Aranyt. Erre lesütötte a szemét, és azt mondta, nem szidom, nagyon jó. Köszönöm szépen!
Azért vagyunk itt, hogy ez a lehető leggyakrabban történjék meg a hazai iskolák mindennapjaiban. Van-e még valami? Van, még jelentkezünk, parancsoljon.
Bocsánat, akkor itt hadd részesítsek előnyben egy diákot, és utána viszem a mikrofont, köszönöm.
Ez csak természetes.
Hogy volt az az érem, amit Arany János négyszer is megnyert, ott volt egy kinkép róla, és azon a Kis Magyarország címer volt, amikor ő megkapta, akkor is kicsi volt, vagy akkor nagy volt?
Kis Magyarország címet. Az aranyérmén az akadémiának a szimbólum, a borúra derű. Most ez nekem újdonság, amit hallottam.
Meg tudjuk keresni a
PPT-t? Meg tudom keresni, hogyha...
Biztosan nem, de ha most a már üresek.
Ezt akkor tisztázzuk. Erre gondoltál? Igen.
Tehát mi a kérdés akkor?
Most kis címer van rajta, és akkor is kicsi volt, vagy akkor már nagy volt? Vagy még nagy volt?
Ez egy 1800-as évekből származó érme, tehát ez volt.
Jó, köszönöm szépen.
Köztudott, hogy Aranynak nagyon jó humora volt, és tőle származik az az idézet, hogy hasadnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Lehet erről esetleg tudni egy kis anekdotát, hogy ez milyen körülmények között keletkezett, illetve hogyha fel tudnának eleveníteni egy ilyen humoros történetet Arany életéből, akkor örülnék neki. Köszönöm.
Köszönöm. Közben megjegyzem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia angol az has, hogyha belegondoltok, de nyilván nem ez a válasz. Hungarian Academy of Sciences.
Aranyán, nem tudom, hogy ez most hallható, amit mondok. Arany Jánosnak nagyon sok olyan kicsit parodisztikus költeménye van, amelyben a frázis pufogtató hazafiasságot figurázza ki. Ezt ő nagyon nehezen viselte el, 49 után különösen, tehát a levert szabadságharc után olyan üres szóvirágokkal éltek sokan az át nem élt hazafiasság kifejezésére, amit ő nem tudott elviselni, és hogyha más nem, akkor a saját papír szeletei számára mindenféle paródiát, verses paródiát is írt ezekről. Egyet érdemes kikeresni okvetlenül, azt hiszem ezek közül a régi kritikai kiadásnak a 6. kötetében, amelyben az ilyen úgymond zsengék, töredékek, rímjátékok kerültek, ott még arról is paródiát ír, hogy a honvédek, az elesett honvédek tiszteletére állított szobron milyen dagályos frázisok vannak nem illő módon, és azt hiszem, hogy ezek a szatirikus versei igen, rengeteg kedves humort is villantanak fel. Ezeknek az a legkényesebb helyzetekben is a menlevelük, hogy úgy mondjam, amit már éppen Németh László, akit más vonatkozásban idéztem, figyelt meg, hogy mindig önmagát is belevonja a kifigurázandó. Tehát mindig többes szám első szemébe teszi át. Tehát nem arról van szó, hogy ő a másik oldalon lett volna, egyszerűen ezeket nem tudta elviselni, és még jobban bosszantotta, mint bármi más szinte.
hogy az idővel gazdálkodni próbáljunk, azt mondom, még egyetlen kérdésre adunk időt, ha erre igény mutatkozik. De már nem is mutatkozik ilyen. Igen, még egyszer.
Köszönöm szépen. Tehát az anekdotákat szóba hozta itt a kolléganő. Ugye ismerjük ezt a gondolta fene, vagy gondoltam fenét változatú anekdotát, hogyha ennek a pontos elmesélésében most itt részesülhetnénk, akkor bölcsebbek lennénk. Én olvastam többféle változatot, de hogy ezt szoktuk Arany Jánostól emlegetni, mert könnyen megjegyezhető, és aztán olvastam, hogy nem is biztos, hogy mondta, nem is biztos, hogy úgy mondta. Tehát, hogy van-e ennek valamilyen hitelesített változata, már amennyire egy anekdotától ez elvárható. Köszönöm.
Amennyire én tudom, ennek így írásos, hiteles dokumentuma nincs. Számos olyan van ellenben, amelyben arról ír, hogy amit egy bizonyos egy-egy versének tulajdonítottak, mint jelentést, annak nem volt tudatában. Vagy leírt valamit, amiről azt hitte, hogy ő találta ki, és később kiderült, hogy mégsem. Ugye az, hogy egy évszak kiesett az évből, erről például később ő maga tudta meg, hogy Hérodotosznál előfordul, holott ennek nem volt tudatában. Tehát a jelenségre sokszor, sokféleképpen reagál, de az én legjobb tudomásom szerint ez a gondolta a fene, ez így írásban nincs meg. Lehet, hogy szégyenszemre ki fog derülni, hogy megvan, de én úgy tudom, hogy ez egyelőre nincs meg.
Ritók Zsigmond akadémikus professzor úr, parancsolja.
Amennyire én emlékszem, de nagyon régen olvastam a Vojnovics féle életrajzot, ott meg van említve az, hogy Arany Erdélyi Jánosnak egy kritikájára reflektál ezzel a megjegyzéssel, csak nem a szokásosan elterjedt formába. Erdélyi azt írja, de mondom, régen olvastam, úgyhogy bizonytalan vagyok, azt írja, hogy Arany várt valamit. A költő valószínűleg azt várta, hogy.
Igen.
És erre Arany ráírta, hogy várt a fene valamit.
Igen.
Tehát nem gondolta a fene, hanem várt a fene valamit. Vojnovics ezt állítja, nem tudom milyen alapon.
Igen.
Ha ő látta a kéziratot, hát az ő birtokában volt a hagyaték.
Igen.
Ennyit tudok hozzá tenni ehhez.
Igen. Hát ez így könnyen meg is, hogy mondjam, könnyen visszakereshető. Erre én is emlékszem, ugye Erdélyi János a kisebb költemények megjelenésekor írt egy kritikát, és ez egy levélváltást is kiváltott kettejük közt, mert bizonyos verseket ő más ritmusúnak gondolt, mint Arany János, és hát ebből egy nagyon, nagyon érdekes vita alakult ki. Ezt érdemes megnézni, ebben a formában biztos megvan. Köszönöm szépen Ritók professzor úrnak.
Köszönöm, hogy éppen ebbe az irányba fordult a filológiai diszkuszió, mert így azt az egyetlen gondolatot, amellyel elnökként ezt a szép délelőttöt lezárnám, közvetlenül hozzá kapcsolhatom az elhangzott dolgokhoz. Én bizony vártam, és én bizony gondoltam, hogy ez a délelőtt ebbe az irányba haladhat, tehát hogy nagyon tanulságos előadásokat, mégpedig a közönség rezonanciája mellett fogunk tudni meghallgatni. Szerencsére ezek a várakozások igazolódtak. Egyetlen dolgot emelnék ki, amiről nagyon határozottan meggyőzött mind a két előadás, amilyen irányba gondolkodásomat ez a délelőtt fordította. Azt hiszem, hogy Szerb Antal is nagyon jól és nagyon érvényesen gondolta azt a gondolatot, amivel kezdtem a bevezetőmet. Arany János mindennek, ami korábban a magyar irodalomban történt, folytatója és gyakran betetőzője. Az előadásokban például a bibliás nyelvhasználatnak a magyarországi kálvinista tradíció évszázadai során kialakult toposz használati vagy motívum használati eljárás rendje, metafora rendje valóban olyan nagyon mély és nagyon erős beágyazottság, ahogyan ez a költői életmű a magyar irodalomtörténet korábbi tapasztalataira, szövegeire, beszédmódjaira, szólamvezetés mintáira támaszkodik, de még ennél is többről van szó. Itt Dávid Házi professzor előadásának arra a pontjára utalnék vissza, amikor Arany elmondja az ő iskolai stúdiumait, hogy hogyan látogatta a poétai osztályt. A poétai osztályt látogatni az részben természetesen a versírási gyakorlat megszerzésének az alkalma, de még ennél is több, és főként a retorikai osztállyal együtt több. Megszerezni a gyakorlatot abban, hogy valamiről beszélni tudjunk, hogy gondolatokat artikulálni tudjunk, hogy argumentálni tudjunk, hogy valamilyen gondolatmenet autonóm felépítésének a technikai alaplépéseit megtanuljuk. Ezt a jelek szerint Arany János is tökéletesen a hagyományos sok évszázados formában tanulta meg, a nagykőrösi éveiben pontosan ebben a formában még továbbadta, és ha így van, akkor örökítette jóval túl még a 19. század közepén is azt az irodalom használati konvenciót, amelyet az Akadémia Irodalomtudományi Intézetében, ahol nem csak filológiai, textológiai, szövegkiadási munkálatok folynak, hanem egy új szintetizáló magyar irodalom történeti kézikönyv köteteinek előkészítése is folyamatban van. Hát amit az intézetben úgy szoktunk nevezni, hogy a literé paradigmája. A literé paradigmája, ahol az ember megtanul elsősorban klasszikus antik és természetesen bibliai minták alapján, mind invenciójában, mind diszpozíciójában, mind elokúciójában egy kifejezés készletet autonóm, kreatív módon a szükségleteknek, a kifejezési szándékoknak megfelelően használni, azoknak a segítségével argumentálni, ebből szólamvezetést építeni, amelyben nem elsődleges az originalitás, az eredetiség, hanem inkább a kifejezési minták tökéletesítése, alkalomszerű, imitációs típusú használata, követése, utánzása van napirenden. Valamikor a 19. század első felében fordul ez a paradigma, a ma tökéletesen közkeletűnek számító posztromantikus irodalmi vagy irodalomhasználati paradigmává, amelyben az élménynek, az eredetiségnek, az affektív, emotív, tehát érzelmi ráhangolódásban, katartikus élményben kifejeződő befogadásnak van megkülönböztetett jelentősége, amelyben egy különleges, mondjuk platóni típusú ihletett pillanatnak, amikor a szöveg fogalmilag minden elemében meg sem magyarázható módon létrejön, szóval efféle elemeknek van döntő jelentősége, szerintem mintaszerűen bizonyítani tudtuk éppen azt a pillanatot, ahol az egyik irodalom szemlélet átlép, átfejlődik, szervesen tovább bontakozik a következő paradigma irányába, vagyis ahogyan a posztromantikus irodalom szemléleti konvenció első magyarországi lépéseit megtesszük. Szerbantannak igaza volt, folytatója mindennek, ami korábban történt, és kezdeményezője mindannak, ami a magyar irodalomban azóta.